60. fejezet. A zsákmányos szekerek ott álltak százával, ezrével hosszú sorban a főutcán, a téren és a királyudvarán. Az írószoba előtt nagy halmokba volt hányva az a zsákmány, amit lovon, összvéren és tevén göngyölegekben hoztak el. Többnyire szőnyegek voltak, s különféle kelmék. Azokat kellett megolvasnunk, felrónunk. Hetekig tartó munka s unalmas, már ugyanis annak, akinek semmi része benne. Szomorú is voltam én végtelenül. A király udvarán szanaszét a széles tornácokon 10 csoportban dolgoztunk. A rabok bontogatták a zsákmányt, a becsüsök egy pillantással megbecsülték. Nekünk csak föl kellett írnunk, s meg kellett számoznunk a tárgyat, s utána jegyeznünk az értékét. Már ugyanis, ami kiválóan értékesnek látszott, mint például az egyiptomi eredetű edények, sejemkelmék, arany és ezüst hímzésű brokátok, templomi kazulák, gyöngyök és egyéb ékszerek. A közönséges holmit a ravók csak pálcákra rótták, szőnyeg ennyi, köpönyek annyi, sarú, fegyverek, gyolcsok, övek, bőrtáskák, tunikák, csukják, koralmunkák, sálok, pántlikák, ennyi, annyi. A lovakat valahol kívül becsülik meg, és róják pálcákra. Római pénzek forogtak leginkább Attila országában is, hát mindent szoliduszban írtunk. A szolidusz a legkisebb arany. A hunok nyelvén zsoldos. Mikor már minden föl van írva, szétosztódik a zsákmány. Kire hány szolidusz esik, mink számítjuk meg. A vezéreknek és csapatvezetőknek 10-10 rész az osztalék, a zoltánoknak 5 rész, az özvegyeknek is 5 rész, a közrendi harcosoknak annyi rész, ahány fejet vágtak, most azonban, hogy csata nem volt, csak egy rész az osztály. Akik az ostromban jeleskedtek, azok majd a rabokban és lovakban válogathatnak. A rabokat is csak úgy fölírtuk és megszámoztuk, mint az értéktárgyakat. Az úri rabokat persze még a helyszínen maguk mellé szedték a hun előkelők. Egy festő is volt köztük, nápolyi Avzon. A szegény vidáman viselte a sorsát, volt is alkalma rá, hogy a művészetét megmutassa. Egy hunt lefestett. De hogy a lova fejét is odafestette, attól fogva nem festhetett egyebet, csak lovat. Minden hun csak a lova képét kívánta tőle. Soha éltemben nem nevettem annyit, mint abban a szomorú munkámban és szomorú állapotomban. A becsüsök mindent rosszul becsültek meg, így például egy ládából értékes kámea gyűjtemény fordult ki. Csigahéj faragványok voltak, és oly művészi munkák, hogy némelyiken esztendeig is vakult a művész. Vizsgálják a becsüsök. Mi a fene ez? Aztán Turzó főbecsüs diktálja. Mindenféle fületlen gombok, valami rúzsaszínű kőbülvalók, köntösre alkalmasak. 50-enként 1 zsoldos. Volt valami 400. Utána mindjárt színházi állarcokat fordítanak ki egy ládából. Turzó becsüs fölemel egyet és diktálja. Háborúba való ördögpofa, ellenség rébítésére való, értéke 10 zsoldos. Én belőlem kitör a nevetés. A rabótársaim szintén megértik, mit nevetek, mert hiszen felében római és görög eredetű emberek, ők is lecsapják a szerszámukat és kacagnak. A vén Turzó dühösen pislog ránk. Egyszer csak kirántja a kardját és rikolt. Azt a fehér pofájú tengeri férjük terüptését az apátoknak, elgömnevöttök éj kutyák! Ha a többi becsüs le nem fogja, bizony közénk vág az öreg. És ebben a dulakodásban lép Attila a tornácra. Megáll, és kérdőn tekint át a társaságon. Urab, mondja Turzó méregvörösen, ezek a hitvány rabok, de föl kellene kötni egyet példaképpen. Attila kérdőn néz ránk. A ravók reszketve hallgatnak. Végre én szólalok meg latinul. Felséges uram, értékes kámeák vannak itt, amelyek megérnek egy kis országot, és Turzó főbecsűs úr némi nemű fületlen gomboknak értékeli őket, iratja 50 ével egy szoliduszra. S belemarkolok a kámeákba, s tartom a király elé. Győződjél meg magad, felséges uram, íme csak találomra markoltam bele, s itt van egy Vénusz kép, amint Vénusz kiemelkedik a tenger habjaiból. Micsoda remek finomságú faragvány ez, még a hullámok habja is ki van faragva, s a gyönyörű testen csak éppen, hogy az erek nem látszanak, hiszen ez királyi koronába való ékesség. Attila a kezébe veszi a kámeákat, és szemléli figyelmesen. Ezeket a kámeákat, szólal meg aztán nyugodtan, vigyétek az én kincstáramba. Te, hogy is hívnak? Dzéta, uram. Te, Dzéta, segíts a becsűs uraknak az ilyen értékek megítélésében. Ami kiváló, magamhoz váltom. Te meg öreg Turzó, ha valaki akkor nevet, mikor haragszol, tanítsd becsületre, akárha karddal is. A holló ögye beg, dörmögte az öreg, hiszen közéjük is vágtabb volna, ha nem lefogták a karobat. Az öreget aztán én békítettem meg. Lásd, Turzó uram, mondottam, nincs olyan ember a világon, aki mindent érthetne. Te soha e féléket nem láttál, hát akármilyen okos ember vagy is, nem értékelheted.
Persze, hogy úgy van, felelte az öreg, de azért debb tűröbb, hogy rajtabb vihogjatok.
Egy esős napon nem dolgoztunk. Délután átmentem csátékhoz. Olyankor a rabok és cselédek ott is tétlenkedtek. A sárban nem láttam Emőke lovának a nyomát. Otthon is volt. Meglátott, hogy oda megyek. Fölhivatott. Attila helyettem egy asszonyrabot ajándékozott csátnak. Az asszony egy milánói patriciusnak a felesége. Menekülése közben fogták el, várhattak érte jó váltságdíjat. Azért szólítottak föl, hogy írjak levelet a patriciusné családjának. Szívesen. A házban nem volt írószer, át kellett futtatnom egy rabot a királyi íróházba, ott ültem az ajtó mellett addig csátéknál, s tűnődtem. Szólhatok-e Emőkével? A gazda nem volt otthon, csátné is látogatóba járt valahol a nagyobbik fiával, csak hárman voltunk a szobában, s olykor Gigia. Megszólítottam a rabnőt, kérdeztem, hogy mit írjak. 100 font aranyat kérnek, értem, sírta, de honnan fizethetne ennyit az uram, hiszen feldulták mindenünket. Borunkat, gabonánkat is elvitték, a házban meg egy párna nem sok, annyit se hagytak. Kissé hervad, füstös arcú hölgy volt. Örökké könnyezett, s épp ezért nem lehetett tudni, hogy szép volt-e valamikor. Gigia tudott vele beszélni, és tolmácsolta a házban az asszony szavát. Nem volt neki rossz sorsa, mert csak ruhát varrattak vele, de azért persze mégiscsak csöpögött a szeme. Asszonyom, vigasztaltam. Hálálk, hogy Istennek, hogy ilyen házba kerültél. Másút talán tehenek mellé zártak volna, vagy kisgyermeket kellene dajkálnod. Mert tudd meg, hogy minél több váltságot várnak a rabért, annál nehezebb munkával sanyarják.
Még pártolod őket? Lobban rám. Nekem nincs olyan ebb természetem, hogy akárkit is gazdámnak érezzek. Nekem csak egy uram van, a férjem, annak is én parancsolok. És gyalázta, átkozta a hunokat, különösen a gyöngyeit siratta.
Asszonyom, csillapítottam, igaztalan vagy, mert a tekincseid épp olyan szerzemények, mint ezekéi, csak hogy korábbiak. Mikor még nem a hunok voltak a történelem színpadán, hanem a rómaiak és görögök, azok éppen így cselekedtek. Nem végig rabolta-e Nagy Sándor Perzsiát, Egyiptomot? Nem rabolta végig Julius Cézár egész Európán? Most a hunoknak áll fenn a csillaguk, aztán megint fordul az időkereke, s a hunok kezéből más nép ragadja el a kincseket. De csak az én gyöngyeimet hagyták volna meg, sírta az asszony, vagy hogy ástam volna el. Ebből megértettem, hogy a história tanulságai nem asszony népnek valók. Megírtam a levelet, és szép betűket írtam, mert Emőke is ott ült, és nézte az írásomat. Eközben csend volt, csak a tollam percegett. S a csendben megszólalt Emőke halkan álmatagon. Hogy vagy oda át? Kérdezheted-e, kisasszonyom? Feleltem hálás tekintettel. Csak éppen, hogy élek. De csak addig élek én, kisasszonyom, ameddig leány vagy. Bizonyal sokáig élsz. Ránéztem. Az arca mélázó volt, Isten tudja, mire gondolt. Kis idő múlván megint kérdezett. Látod Attilát gyakran? Látom. Tegnap is beszélt velem. Beszélt? Mit beszéltetek? S az arca megélénkült. A szeme várakozással tapadt az arcomra. Az a bűbájos szeme, az a csupa titok és csupa zene szeme. Elmondtam neki a tornácon történteket. Aztán azt mondtam a végén. Mióta nem láttam Attilát, megvénült. A szakállában fehér szálak vannak. Meglásd, kisasszonyom, 3 év múlván vén ember lesz. Soha! Mosolyodott el. Ha olyan fehér lesz is, mint a galamb, Attila mindig fiatal marad, olyan ő, mint a fűben járó görög istenek, olyan, mint nézd ott a fali szőnyegünkön Árész, aki leszállt a felhőkből és páncéltöltve küzdött a hadakban. Nem látod-e a szemében azt az erőt, amelyhez hasonló más ember szemében nincsen? Ha haragszik, még a falevelek is remegnek, ha mosolyog, még a felhők is megnyílnak.
Szerettem volna mondani, hogy ezen az esős napon mosolyoghatna valamelyest, de nem szóltam. Megszoktam, hogy Attilát istenítik. Ma király, holnap por. Ha nem akad egy ilyen magamfajta rab, aki véletlenül följegyzi a nevét, elfújja a századok szele minden dicsőségével együtt. Attól fogva majdnem minden héten átmentem csátékhoz. A patriciusné egyik levelet a másik után eresztette a hazájába. Íratott minden rokonának. A pápának is íratott egyszer. Volt úgy, hogy kifelejtett valamit a levélből, s másnap este ismét át kellett mennem, vagy ha nem mehettem, akkor a következő estén. A leveleket a jövő menőkövetek hordták. Majdnem minden héten jött-ment a követség. Hol az elfogott előkelők váltságát hozták, hol a császártól, hol a pápától hoztak levelet, adót, ajándékokat. Attila mindenlátó szeme csak hamar megismerte bennem a használható embert. Ahányszor követ jött, engem is hivatott. Ott álltam Ruszti mellett és Konstantinosz mellett, tolmácsoltam, még véleményt is mondottam. Néhány hét múlván azt látom, hogy nem csak a rabok közt vagyok első, hanem a szabad rabok között is megkülönböztetnek. Az boldog időszak volt az életemben. A rabok már köszöntek nekem is, mint az uraknak, a szabados ravók, mintha ők volnának rabok, s én a szabad, úgy viselkedtek. Mindenki azt jósolta, hogy Attila felszabadít és vagyont ad. Gazdag és hatalmas leszek, mint Orestész, aki szintén rongyos rabszolga volt, hozzám képest tök kolop, s hogy páválkodik a hunmágnások között. Csátékhoz mindig estennen hívattak, mikor már a hivatali munkámtól elszabadultam. Olyankor beszélgettünk is. Miről? Mindig csak Attiláról. Kik jártak nála? Mit mondtak? Mit felelt? Ha tetszőset beszéltem Attiláról, Emőke szeme csupa öröm volt. Búcsúzáskor a kezét nyújtotta, megcsókolhatott. A patriciusnél látva, hogy milyen öröm nekem az a kéznyújtás, egyszer nagylelkűen szintén kezet nyújtott. Megcsókolhatod, mondta ő is, hunul. Azon aztán könnyezésig nevettünk. Azonban 4 szem közt nem beszélhettem Emőkével. Mindig ott ült a szobában az anyja is, vagy Gigia, vagy más nőcseléd. A kölykek is ott csintalankodtak. Meg kellett elégednem azzal, hogy látom és hallhatom a szava zenéjét.
Elmenetelemkor többnyire Gigia kísért le a méccsel a lépcsőn, és ő zárta be az ajtót. Mindig boldog szívvel váltam meg emőkétől, mert mikor jó éjszakát mondtam, sorra kezet csókoltam nekik, már a Patricius nénak is, s olyankor magammal vittem emőke finom kis kezének a melegét. Hát annyira kábult voltam olyankor, hogy már a lépcsőn nem is szóltam Gigiának, csak amikor jó éjszakát mondott, akkor ocsúttam föl. Egyszer aztán megszólított. Zéta, te mindenkivel kezet szorítasz, mikor elmégy. Csak nekem fordítasz hátat. És ezt oly búsan mondta, hogy elmosolyodtam. Bocsáss meg, nem szándékosság, csak szórakozottság. És akkor kezet nyújtottam neki.